Kedves testvérem, Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke által az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található az előbb elhangzott ígeszakaszban Sámuel próféta első könyvében, az első fejezetben, a másodiktól a 20. terjedő verseiből, valamint a második fejezet válogatott verseiből, a 6. 10. terjedő verseiből néhány mondat. Ez Anna hála imádsága, hála éneke, ahol így szól az ige, ezek az ige részletek. Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a sírba és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegényi és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Mert az Úr éli a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld kerekséget. Híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, mindannyian ismerünk olyan tévéműsorokat, és láttunk már olyan magazinokat, amelyben egy házat vagy egy embert úgy mutatnak, hogy ilyen volt előtte, és ilyen lett utána, mert történt egy házátalakítás, történt egy sikeres fogyókúra, vagy egy sikeres edzésterv, ilyen volt előtte, és lám, milyen éles különbség, ilyen lett utána. Kedves esvéreim, ebben a mai történetben, amely folytatása a múlt hetinek, múlt héten Éli főpapra figyeltünk, ezen a héten figyeljünk Annára, és hogyha rátekintünk, akkor talán mondhatjuk azt, hogy itt is látunk egy ilyen képet, milyen volt előtte, és milyen lett utána. Figyeljünk erre a két képre, de nézzük meg, hogy mi történik közben. Azért fontos ez, mert talán bennünk is vannak olyan dolgok, nekünk bennünk is vannak olyan vágyok, hogy szeretnénk valami után lenni, valamit a magunk mögött hagyni, szeretnénk talán a mi életünkben is látni egy képet, hogy ilyen volt előtte, és ilyen lett utána, más, jobb, szebb lett utána. Kedves testvéreim, figyeljünk Anna történetén keresztül arra, hogy hogyan vezet az út a keserves sírástól a hálaadó imádságig. Kedves testvérek, ha ezt az előtte képet nézzük meg, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen bármelyik mai magazin műsorban láthatnánk, vagy magazinban olvashatnánk azokat a problémákat, amikről itt szó van, amikkel Anna küzd. Ennek az asszonynak az életében van egy nagy hiány. Van egy gyengesége, van egy sérülékenysége, nem születhetett gyermeke, nem ő tehet erről. Bár ő maga ebben a hiányban él, mások mégis ennek ellenére irigyek rá. Van egy vetélytársa, erről olvasunk, aki változatos, kifinomult módszerekkel bosszantja és zaklatja őt, állandóan szembesíti a gyengességével. Látjuk ezt az asszonyt, Annát, aki a maga hiánya, gyengessége és a másik zaklatása miatt sír. Nem tud örülni. Nem tud kilépni ebből a szomorúságból, nem tud kilépni a bánatából. Tulajdonképpen kizárja magát mindenhonnan, ahol az örömmel találkozna. Olvasunk arról, hogy ugye ők áldozatot mennek fel bemutatni a Silóba, és ennek az áldozat bemutatásnak része az, amikor a család együtt van, és egy ilyen öröm lakomán, egy öröm vacsorán vesznek együtt részt. És azt olvasjuk, hogy Anna nem megy el erre a lakomára, nem vesz részt ezen a vacsorán. Ő nem tud kapcsolódni a többiekhez az ő örömükben. Kedves testvéreim, ha mai címszavakkal, valóban amolyan magazinnyelven, bulvárosan szeretném megfogalmazni ezeket a problémákat, akkor ilyen szavakat használhatnék, hogy hát ha ránézünk Annára, akkor azt látjuk, hogy önértékelési problémái vannak. Kevés vagyok. Nem vagyok teljes értékű. Akkor látjuk, hogy depressziós, hiszen ez a szomorúság, ez a bánat borítja be az életét, ebből nem tud kilépni, nem tud örülni semminek. Ráadásul ezeknek a lelki eredetű problémáknak megvan a maga fizikai vonatkozása is, testképzavara van, étkezési problémái vannak. Hát mennyire ismerős ez manapság, a lelki eredetű étkezési problémák, amikor valaki vagy túl sokat eszik, vagy rá sem bíz nézni az éter, és küzd azért, hogy nehogy megegyen egy falatot is. Lelkiismeret furdalása van. Nem nagyon mai problémák ezek, amelyeket talán számunkra is ismerősek. És aztán a megoldások is nagyon mai megoldások, amelyek felmerülnek ebben a történetben, hiszen jönnek nagyon kedves segítőkész emberek, akik segíteni akarnak Annának. Rögtön jön a férje, aki szereti őt. Ezt olvassuk, ezzel nagyon hangsúlyosan benne van a történetben, hogy Elkána, a férje, szereti Annát. És ezzel a nagy szeretettel fordul felé, persze zárójelben megjegyezve amolyan férfiakra jellemző módon, a finom részletekre kevésbé figyel, ugye azt mondja, hogy hát nem érek én neked többet 10 fiúnál. Mondhatta volna úgy is, hogy hát többet érsz nekem te 10 fiúnál, de hát tehát nem ügyelt a finom részletekre, de a szeretetet érezzük benne, azt gondolom, hogy valóban nagyon szereti, többet érsz te nekem. Nem tudjuk aztán, hogy ő beszél-e a másik feleségével erről a problémáról. De az egészen biztos, hogy szereti Annát. És ezzel, amikor ezeket a szavakat mondja neki, tulajdonképpen azt mondja, hogy engedd el ezt a problémát. Ne törődj ezzel. Annyi más szép dolog van az életünkben. Lépjél tovább. Minden okod megvan rá, hogy elégedett legyél, hogy boldog legyél. Mondhatnád, hogy hát nézd csak másokra. A másoknak fele ennyire sem jó az életük. Hát mennyit kell másoknak szenvedniük? Mennyivel nehezebb életük van? Hát ugye félig üres a pohár, vagy félig tele van. Nézd úgy, hogy félig tele van a pohár. Engedd el ezt a kérdést. Ez az engedd el megoldása. Aztán odalép hozzá Éli főpap is, láttuk a múlt héten. Ő ezt mondja neki, hogy józanodj ki végre. Talán úgy fogalmazhatnánk ma, hogy járj két lábbal a földön. Éljél tudatos életet. Figyelj magadra. Legyél önmagad. Józanodj ki végre, gyere ki az álomvilágból, ne menekülj a vallásba, meg mindenféle ilyen dolgokba, éld a saját életedet. Józanodj ki. Engedd el, józanodj ki. Anna számára ezek nem megoldások. Ő nem tudja elengedni ezt a problémát, és lehet, hogy látja, és lehet, hogy tudja, hogy Elkánának igaza van, valóban gyönyörű élete van, hiszen szereti a férje. Hiszen a vetélytársa irigy rá, nyilván van mire, van miért irigynek lennie. De Annának, ennek az asszonynak mégis valami hiányzik az életéből, mert tudja, hogy ez a valami a gyermek áldáshoz Istentől való az életében. Hogy ezt a vágyat a szívében az Isten ültette el. És hogyha ő ezt a vágyat, ezt a kérést csak így elengedné, ha kijózanodna, ha azt mondaná, hogy úgysem lesz ebből már semmi, ez már így marad, ezt így fogadom el, mert nem tudok rajta változtatni, akkor valami olyat adna fel, ami az Istentől való. Akkor valamit az Istennel való viszonyából, a hitéből adna fel. És kedves testvéreim, hadd legyen ez is üzenet számunkra, Anna történetéből, hogy szabad azt látnunk, hogy vannak olyan vágyaink, álmaink, kéréseink, amelyek az Istentől valók, az Isten ültette el bennünket. Még akkor is, ha nem látjuk a beteljesedésüket, még akkor is, ha mások teljes jó szándékkal, teljes szeretettel azt mondják, hogy engedd ezt a kérdést el, ne törődjél most már vele, lépjél túl rajta, fogadd el azt, hogy ezen a hiányon nem lehet változtatni. De kedves testvéreim, Anna nem tudja ezt elengedni, és hol dől el az, hogy ez az Istentől van, vagy nem? Közben, amikor elindulunk onnan, hogy előtte, arra felé, hogy utána, és hogy ami közben történik. Mert közben Anna az Úr előtt van. Ebben az imádságban, amikor Anna, azt olvassuk, a lelke legmélyéig elkeseredve könyörög. És nyilván ezt az imádságát már más imádságok is megelőzték, évről évre mennek fel. Gondolhatjuk, hogy ez valami nagyon régi imádság. De most eljut a lelke legmélyéig. És ez nem olyan egyszerű. Mert amikor a lelke legmélyéig eljut, akkor ott már nem csak a csupasz kérés van, nem csak a vágy van, nem csak az a gondolat van, hogy én ezt megérdemlem, hogy igazam van, hanem ott mindazzal találkozom, amit talán próbálok eltemetni magamban. Mert ott találkozom a magam kudarcaival, a magam valós kudarcaival, valós kérdéseivel, kétségeivel, kételjeivel, a magam sötétségével. És az ember nem nagyon szeret ezzel találkozni. Szeretünk inkább a felszínen mutatni azt, amit talán gondolunk is magunkról. És azt megosztani másokkal az örömeinket, a sikereinket, vagy éppen önmagunk körül forogva egy kicsit a mártírságunkat, megmutatni a közösségi oldalakon, meg a személyes találkozásokban, a beszélgetéseinkben. De oda a lelkünk legmélyéig, oda nem nagyon szeretünk mi magunk sem lehatolni. És talán ezért van az, hogy félünk is egyedül lenni, félünk egyedül maradni a gondolatainkkal, félünk csendben lenni, mindig szóljon valami, mindig legyen valami a háttérbe, mindig legyen valami nyüzsgés, valami, ami leköti a figyelmemet, hogy ne kelljen a lelkem legmélyéig eljutni. Hogy ne szembesüljek magammal, hogy ha lehet, akkor ne jöjjenek elő a keserűségeim, a félelmeim, a kudarcaim, a bánatos lelkem úgy igazán mélyen. Ne kelljen ezzel törődnöm. Mert akkor olyan dolgok is előjönnek, amikről el se hiszem, hogy ez én vagyok. Hogy valahogy igaz az a mondat, az a dalszöveg, amelyik így szól, hogy az éveket bedobta egy szív nevű gödörbe, eső esett rá és iszap lett belőle. Hogy az évek folyamán annyi minden van ott, hogy már úgy eliszaposodott, és olyan nehéz oda leásni. És félek, hogy ebből az iszapból, ami egyébként húz és súlyos és nehezíti az életemet, a szívemet, de mi fog ebből majd vajon előbújni? Kedves testvéreim, Anna, amikor a lelke legmélyéig megy, úgy imádkozik, akkor nem egyedül van. Akkor az Isten előtt van, akkor párbeszédben, imádságban, viszonyban van az Istennel. Hadd mondjam így, hogy biztonságos helyen az Úr előtt van, ahol mindent elmondhat, akinek mindent elmondhat. Valahol azt olvastam, hogy úgy is magyarázzák ezt a történetet, vagy ezt az imádságot, úgy is mondják, hogy a szívén beszélt. A szívén beszélt Anna. Kiönti a lelkét, ezt ő maga mondja el Éli főpapnak, a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Nem ilyen félig tele, vagy félig üres poharat, és akkor valami marad még ott, amit kavargatok belül, amit engedem, hogy forjon bennem, fortyogjon bennem, engedem, hogy megfullasszon. Nem. Mindent megoszt az Istennel. Mindent átad neki, mindent az Isten kezébe helyez. És ez talán már többször előfordult, említettem a testvérek között, hogy mekkora különbség van e között, hogy nem elengedjük a dolgokat, amelyek aztán valahol ott lebegnek, hanem átadjuk az Istennek. Mert ez nem fatalizmus, ez nem az, hogy elengedem, és aztán az történik, ami történik, úgysem tudok érte semmit sem tenni. Dehogy nem. Tudunk érte tenni. Isten előtt lenni, élő hittel az élő Isten előtt. Imádkozni. Ez a legnagyobb cselekedet, amit tudunk tenni. Azzal az élő hittel ott lenni a mi Urunk előtt, hogy te mindent meg tudsz tenni, mert te vagy mindennek az Ura. Mert te Úr vagy mindenen. És mindent, ami a szívemben van, azt a te kezedbe teszem, vágyat, mélységet, azt, ami zaklat, azt, ami izgat, azt, amin erőlködöm, de olyan kevés vagyok hozzá, mindent a te kezedbe teszem, mert tudom, hogy ott formálódik, hogy ott jó helyen van. Ha valaki tud rajta változtatni, Uram, az te vagy. Vagy te tudsz azon változtatni, hogy én máshogy nézek a dolgokra, rajtam is csak te tudsz változtatni. Mert mindenható vagy, mert hatalmas vagy, én ezekhez kevés vagyok. Kedves testvéreim, ez történik ebben az imádságban az Isten színe előtt. Hogy Anna nem titkolózik, eljut a lelke legmélyéig. Kiönti a lelkét az Úr előtt, mert tudja, hogy nem is kell már titkolnia semmit. Hogy nem egyedül kell mindezzel szembesülnie, hanem az Isten szeretetének, az Isten kegyelmének a terében. És persze érdekes az, hogy az azért titok, hogy mi történik itt pontosan Annában. Olvasjuk az imádságának egy részletét, amikor a megszületendő gyermekét, hogyha megszületik, felajánlja az Úrnak, de más nem. A háladó imádságból minden szót ismerünk. Ez titok marad. De pont azért titok, mert az Isten úgy szól hozzá, ahogy hozzá kell szólni. Nem recepteket, nem sablon megoldásokat ad, hanem abba a helyzetbe szól. Ebbe a viszonyba, ebbe a párbeszédben az Isten úgy van jelen, ahogy Annának szüksége van rá. Nem tudjuk, hogy pontosan ez mit jelentett. Máshogy Annánál és máshogy nálunk. De aztán látjuk, És ez a harmadik kép, látjuk Annát utána, hogy még nem történt semmi, még nem teljesült semmi, de Anna már változik. Azt olvassuk, hogy felállt, evett, a maga útján járt, és nem volt többé szomorú az arca. Megint hadd menjek vissza a bulvárba, nem ilyen sikeres, független emberekről olvasunk sokszor. Olyanokon, akik harmóniában vannak a testükkel, olyanok, akik a maguk útját járják, magabiztosan, önbizalommal, és olyanok, akiknek nem szomorú az arcuk, mert hát híresek, mert sikeresek, mert az életük derűvel van. Ezek az ilyen független emberek. Anna is ilyen független ember lett? Nem, kedves testvéreim. Anna az Istenhez kötötte az életét. Ezért tudta ezt megtenni. Ezért tudott helyrejönni a testével, ezért tudott enni, ezért tudta így járni az útját, mert nem magában biztos, hanem abban az Istenben biztos, akinek előbb kiöntötte a lelkét, és tudja, hogy ennek az Istennek a kezében vannak az ő életének a dolgai, és ezért nem szomorú többé az arca. És ezért ad aztán már később, amikor már Sámuel megszületik, háláadó imádságot, ami ebből a keserű imádságból születik meg tulajdonképpen, ahol az Isten uralmáért, hatalmáért ad hálát, erről tesz bizonyságot. Hogy az Istené minden hatalom, ő az, aki teremtett, ő az, aki életnek, halálnak az ura. Ő az, aki megenged az ember életében dolgokat, de ő az, aki cselekszik is az ember életében, mert Úr, akinek erre hatalma van. És amit ennek a hatalmas Istennek a kezébe teszünk, az ott formálódik. És lehet, hogy ezt látjuk és tapasztaljuk, lehet, hogy nem látjuk és nem tapasztaljuk. De ettől még ott van, ettől még az Istennél van és formálódik, és ez adja meg ezt a bizonyosságot Anna életében, ezt a békességet, ezt a nyugalmat, amivel tud tovább menni a maga útján. Kedves testvéreim, vajon komolyan vesszük el mi az Istennek ezt a hatalmát? Akkor, amikor éjszaka nem tudunk valami miatt aludni, csak álmatlanul forgulódunk, és a gondolataink ott cikáznak egy-egy dolog körül, egy-egy keserűség körül, mert bántottak, mert bántottam, egy-egy hiány körül, ami nem teljesítik be az életemben, valami veszteség körül, amit elvesztettem, egy aggodalom miatt, talán magam miatt, talán valaki más miatt, talán egy ügy miatt, mi lesz velem, mi lesz vele, mi lesz azzal az üggyel, talán bosszankodom ott magamban, és nem tudok szabadulni a bosszúságtól, ott van valami nyugtalanító, megoldandó kérdés, és ott vagyok álmatlanul, forgok ezek körül, szeretném ezeket elengedni, elkezdem számolni a bárányokat, de a gondolatok csak visszajönnek. Próbálom azt mondani, hogy csak erre nem szabad gondolnom, és annál jobban gondolok rá. Ott vannak, és próbáljuk a magunk erejéből valahogy ott megoldani ezeket. Erőlködünk úgy, hogy nem gondolunk rájuk, erőltetve elképzelünk forgatókönyveket, talán bele is izzadunk, de mit olvasunk Anna hálaadó imádságában? Senkit sem tesz hőssé a maga ereje, a maga agyalása, a maga erőlködése. Senkit nem tesz hőssé. Vajon ahelyett, hogy ott forgunk ezek körül, a gondolatok körül, meg tudjuk-e azt tenni, hogy egy imádságban, egy párbeszédben átadjuk-e ezeket az Istennek? Vajon ki tudjuk-e önteni a lelkünket, onnan a lelkünk legmélyéről, megvallani a tehetetlenségünket, a szomorúságunkat, a keserűségünket, és tudni azt, hogyha ezt az Istennek adom át, akkor az nem a semmibe hullik le, hanem az ő erős, teremtő, hatalmas jelenlétébe kerül, ahol minden biztos helyen van, ahol minden formálódik, ahol neki mindenre gondja van. Amikor Anna fogadalmat tesz, akkor tudja azt is, hogy a gyermekét nem elveszíti majd, hanem az Istennek adja át, és ezzel szereti a gyermekét a legjobban, még akkor is, ha éppen nem látja őt. Kedves testvéreim, talán örökké valóság, örök élet vasárnapján szabad erre is gondolnunk, hogy igen, amit elvesztettünk, az az Istennél van. Akkor is, ha mi azt nem látjuk. Nála tudhatjuk biztonságban. Ő formálja úgy, ahogy az ő akaratának kedves. De kedves testvéreim, azt is hadd említsem meg zárásképpen, hogy Anna imádság a profétikus imádság, hiszen szól a királyról, szól az Isten felkentjéről, szól Krisztusról. Krisztus király vasárnapja van, Isten hatalmát Krisztusban láthatjuk. Az ő gyógyításában, amikor itt járt a földön, láthatjuk az ő halálában, amelyben ott vannak a mi bűneink, és azokat is hordozza. Láthatjuk az ő halottak közül való feltámadásában, ahogy legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált. És láthatjuk akkor, amikor tanítványaihoz lép, ezt mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a hatalom az Isten szeretetének a hatalma. Annak az Istennek a hatalma, aki szeret bennünket. Vajon el tudjuk-e ezt fogadni? Vajon el tudjuk-e fogadni, hogy híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök, akik kizárják magukat az ő szeretetéből, akik a sötétséget saját maguk választják, saját maguk ragadnak be ebbe a sötétbe, és ezért vesznek el, ők így kizárják magukat az Isten öröméből, és hiába próbálják leplezni ezt. Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, hogy mindannyiunknak, hogy a bűnösöket is megtérésre hívja. Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, amelyben nehéz dolgok történnek, amelyeken talán mi nem tudunk változtatni, de olyan hatalmas Urunk van, aki tud azokon is változtatni, és tud rajtunk is változtatni, hogy ezeket a nehéz dolgokat is az ő kezében lássuk. Hatalmas Istenünk van, aki szeret bennünket, az az Isten, aki szeret bennünket, hatalmas Isten. És hadd szóljon ma ez az örömhír hozzánk, hogy van út a keserves sírástól a hálaadó imádságig. Ez az az út, amin átformálódunk az Isten előtti elcsendesedésben. Amikor kiöntöm az én szívemet, amikor a lelkem legmélyéről szólok az én Uram előtt. Azelőtt az Úr előtt, akinek átadhatok mindent, mert ő Úr, Ura ennek a világnak, életnek és halálnak, szerető Ura az én életemnek és mások életének. Ezért bátran helyezhetek az ő kezébe mindent. Amen. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, és fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi mindent hordozunk magunkban. Álmot, kérést, vágyat, keserűséget, irigységet, ahogy szenvedünk mások zaklatásától, vagy éppen mi vagyunk irigyek másokra. Annyi mindent hordozunk magunkban, amit nem csak másoknak, de önmagunknak sem merünk bevallani. Köszönjük, Urunk, hogy előtted kiönthetjük a szívünket, lelkünk legmélyéből tehetjük le kezedbe keserűségünket, bánatunkat, hiányainkat, mindazt, aminek a beteljesülését szeretnénk. Mindezt köszönjük, hogy átadhatjuk neked feltámadott Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, aki hatalmasan cselekedtél, míg testben itt voltál, és hiszük, hogy igéd és lelked által most is hatalmasan cselekszel közöttünk. Láthatjuk hatalmadat abban, hogy megváltottad a bűnös embert, a mi életünket, hogy hatalmadban ott van a mi atyánknak szeretete, amellyel kész életünket formálni. Urunk, szívünkből adjuk át most, és helyezzük kezedbe mindazt, ami terhel, ami nehéz, ami megoldatlan a mi életünkben. Különösen is betegségeinket és betegeinket, kérve számukra áldó jelenlétedet, hozzuk veszteségeinket és félelmeinket, oltalmadba helyezzük életünket, így gondolva most is a terjedő vírusra, oltalmaz minket, szeretteinket, közösségeinket, gyülekezetünket. Hallgass meg, kérünk egyházadnak könyörgését, Urunk, könyörgünk népünkért, nemzetünkért, Európáért, ezért a világért. Olyan nagy szükségünk van a te irgalmadra. Kérünk, Urunk, vezess minél többeket te hozzád a te világosságodba. Kérünk, Urunk, te légy velünk az elkövetkezendő héten is. Őrizd bennünket szeretteinkkel együtt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet neked. Amen.